Istenünk igéjét hallgassuk meg az Efézusiakhoz írt levél második részének 11-től a 22-ig tartó részeiben. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által vannak körülmetélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékítette mindkettőt egytestben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök, az Isten hajlékává, a lélek által. Istenünk tegye igéjét áldássá a mi szívünkben. Kedves testvéreim! Az elmúlt év szeptemberében emlékeztünk szövetségünknek 25 éves fennállására. És ebből az alkalomból gyülekezetünk az elmúlt 25 évre tekintett vissza. Erről olvashatunk visszatekintéseket, visszapillantásokat a gyülekezetünk értesítőjében is. Emlékeztünk, de nem csak. A levél karácsonyi számához elkészült egy melléklet is, amit hogyha kitöltjük ezt a kérdőívet, akkor mindannyian hozzájárulhatunk gyülekezetünk jövőjéhez is. Segíthetünk a gyülekezetépítés munkájában. Visszatekintünk, és előre tekintünk. Ugyanez volt a mottója az elmúlt ünnepeknek, szilveszternek is, amikor szilveszterkor visszatekintettünk az elmúlt évre, és előre tekintettünk arra, hogy milyen is lesz a következő év. Szembenéztünk azzal, hogy milyen kellemes és kellemetlen dolgok történtek velünk, hogy milyen hibákat követtünk el, és hol követtük el ezeket a hibákat. Emlékeztünk arra, amikor éppen Isten áldása lehettünk valaki számára, vagy amikor valakin, valamin keresztül Isten áldását mi élhettük át. És vannak olyanok is, akik ebből következtetéseket vontak le, és fogadalmat tettek a következő évre. Vissza és előre tekintettek. És a felolvasott efézusi rész is ezt a kettős cselekvést foglalja magába, a visszatekintést és az előretekintést. Először is rögtön a felolvasott rész elején arra hív fel minket, hogy emlékezzetek. Majd a végén azt, hogy az emlékeinket feldolgozva és értékelve a jövő felé forduljunk. Az első felhívás arra vonatkozik, hogy emlékezzünk, kik is voltunk. Emlékezzünk arra, honnan is jövünk. Az efézusi gyülekezet elérkezett a második generáció fázisába. Lassan az első, rögtön Jézus keresztre feszítése után alakult gyülekezet első tagjait felváltja a következő nemzedék. És sok kérdés merül fel ebben a sok változást látott gyülekezetben. És erre keres választ az efézusi levél írója. Hogy hogyan éljék meg ezek a keresztjének hitüket a pogán környezettel szemben, hogyan viszonyuljanak a zsidókhoz, a zsidó keresztjénekhez, Izrael közösségéhez, és hogyan fogadják az új tagokat, a jövevényeket. A levél felhívás. Emlékezzetek! Pogányok voltatok, Krisztus nélküliek, elkülönítve Izrael közösségétől, az ígéret szövetségén kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül. Ezt olvassuk ebben a részben. Súlyos emlékek ezek, amire felhívja őket az apostol, hogy visszaemlékezzenek. Nem könnyű ilyen emlékekkel szembenézni. És valószínűleg azért hívja erre fel a figyelmüket az apostol, hogy ők már nem nézhetnek, nem néznek vissza, nem akarnak tudni a múltjukról. És az újonnan a gyülekezetbe érkezőket esetleg kérdőn nézik. Kérdőn néznek azokra, akik távolról jönnek. Már elfelejtették azt, hogy valamikor ők is újak voltak, hogy ők sem Isten házába, Isten házához tartozónak születtek, hanem később csatlakoztak a hívők közösségéhez. És az ilyen efézusi tagoknak, akiknek a figyelmét fel kell hívni az emlékezésre, talán összehasonlíthatjuk azokkal az új gazdagokkal, akik Közép-Kelet-Európában a rendszerváltás után megjelentek. Ezeknek az új rétegnek az ismertető jele az, hogy tisztességes vagy tisztességtelen úton hirtelen nagy vagyonhoz jutottak. De nem csak ez, hanem az is, hogy eközben teljesen elfeledkeztek arról, hogy ők honnan is jöttek. Hogy nem akarnak szembenézni, nem akarnak visszanézni a múltjukra, nem akarják tartani a kapcsolatot szegényebb családjukkal, és nem ismerik meg azokat a régi ismerőseiket, akik nem állnak velük egyenrangú anyagi helyzetben. És ugyanúgy, ahogy ezeknek az embereknek is lenne okuk azt mondani, hogy ők nem akarnak emlékezni, nekünk is vannak olyan emlékeink, amiket nem könnyű hordozni, mert kellemetlenek, mert elszomorítanak minket. Ilyen emlékek lehetnek azok, amikor otthonunkat el kellett hagyni. Az emléke a megérkezésnek, hogy valamelyikünket kedvesebben, valamelyikünket mogorvábban fogadtak. De még lehet, hogy a nagy kedvesség közepette is mindig volt egy-egy személy, aki valahogy elszólta magát, és azt éreztette, hogy de te csak egy idegen vagy itt. Te csak egy jövevény vagy. Erre mindannyian tudnánk példákat mondani. És az is lehet, hogy mások szemében ezek az apró sérelmek tényleg csak kicsiségeknek tűnnek, de minket mégis mélyen érintettek. Én ilyennek éltem át azt, amikor 5 évvel ezelőtt Budapesten voltam, ott tanultam, és egy városi könyvtárba szerettem volna beiratkozni, hogy könyvet kölcsönözzek ki, és ahhoz, hogy én oda beiratkozhassam, ahhoz, mivel nincsen magyar állampolgárságom, egy magyar állampolgárnak kellett értem felelősséget vállalnia, eljönnie velem, és aláírni a papírokat, hogy én, hogyha véletlenül nem adnék vissza a könyvet, akkor ő fogja vállalnia a költségeket emiatt. És hasonló helyzet játszódott le ezután Prágában is, pár évvel ezelőtt, ami még, amikor megszülettem, akkor szülőhazámnak a fővárosa volt, de mivel cseh állampolgárságom sincs, ezért a könyvtárba ugyanúgy nem tudtam beiratkozni egyszerűen, hanem megkérdezték, hogy cseh állampolgár vagy idegen vagyok-e. És erre a kérdésre nem tudtam más mit mondani, csak magamnak kellett kimondanom azt, hogy én idegen vagyok. És ugyanúgy Svájcba is akadnak mindig ilyen szituációk, hogy az ember idegennek és jövevénynek érezheti magát. És az a gondolat ütött akkor szíven, hogyha emberi szinten ilyen mélyen és fájon tud minket érinteni az, hogy idegenek vagyunk, akkor mennyire fájhat majd az örökké valóságban az idegenség érzése? Mennyire fájhat az Istentől való távollét? Az örök idegen érzés, amikor valaki Istennel szembe vallja magát idegennek, amikor kizárva saját magát zárja ki Isten gyermekeinek a házából. Az Efézusi levél szerint szükséges, hogy emlékezzünk arra az állapotunkra, amikor Isten ígéretének szövetségén kívül álltunk, amelyről azt olvassuk Ézsaiásnál, hogy hasonlatosak voltunk a háborgó tengerhez, amely nem tud megnyugodni, iszapot és sarat kavarnak fel a hullámai. Mint ahogy egy-egy esőzés után vagy tavasszal, amikor olvad a hó, akkor a kristálytiszta svájci patakok, folyók is sárosan hömpölyögnek. Ez a békétlenség. Erre emlékezünk. De eközben történt valami. Valami rajtunk kívül álló dolog. Istentől való idegenségünk eltöröltetett azáltal, hogy Isten Krisztusban megbékéltetett minket önmagával. Ez így lehet, hogy nagyon bonyolultan hangzik, hogy mit is jelenthet ez. Az emberi síkon úgy tudjuk elképzelni, mint amikor két politikailag ellenséges állam leül egy asztalhoz, és ott van egy nemzetközi csoport, akik közvetítik a békét, és segítenek a megbékélésben. Vagy amikor a bíróságon a perek elején a békélő bíró először megpróbálja a feleket kibékíteni, és hogyha csak ez nem sikerülne, akkor folytatják a pert. Vagy pedig a lelki gondozásban a lelki gondozó az ember önmagával, Istennel és az embertársaival próbálja megbékíteni. Ugyanúgy Krisztus és Isten is mi köztünk ilyen békéltető, ilyen békebíró szerepet tölt be. Ő az, aki által a béke Isten és ember között lehetséges. Ő az, aki a távollevőket közel hozza, aki eltörli az idegenséget és fiúságot ajándékoz. Ő teremt békességet közel és távol. Békétlenséget Adi Endre úgy írja körül, hogy a békétlenség azt jelenti, az az állapot, amikor minden egész ketté törött. És hogyha a békétlenség az az egésznek a kettőtörése, akkor a békességet úgy képzelhetjük el, amikor ez a két rész újra egyé lesz. Egyélétel. Békesség, egység. És ez azáltal lehetséges, ez az egyélétel, hogy az elválasztó fal már nincs jelen. Krisztus az elválasztó falat lebontotta. Isten és az embertársaink felé. Azt tudjuk jól, hogy milyen elválasztó falakat tud építeni az ember kelet és nyugat között. És ugyanilyen vasfüggöny tudunk mi is húzni az engedetlenségünkkel mi köztünk és Isten között. De az örömhír az, hogy ezek a vasfüggönyök leomolhatnak, és hogy a távollevők közel jöhetnek. Ezen a héten Berlinben voltam két napot egy konferencia előkészítő találkozóján, és mielőtt jöttem volna vissza, akkor Berlin középpontjában voltunk, elsétáltam a Brandenburgi kapuhoz, ami minden alkalommal egy hatalmas élmény. Arra emlékezünk, amikor még ott a fal állt, és nem lehetett átmenni a másik oldalra. És ugyanilyennek képzelhetjük el a falat, Isten és mi köztünk is, amit mi építünk. az ember képes ilyen falakat építeni. De ma már csak ez a fal emlék. Lent a földön lehet látni egy vonalat, hogy amit emlékül állítottak, hogy a következő nemzedék is tudja, hogy volt ilyen. De vannak olyanok, akiknek a lelkében még ma is ott van az a fal. Vannak olyan keletiek, akik a nyugatiakat nem tudják elfogadni, és ugyanígy fordítva is. Nem tudják elfogadni a tényeket, hogy a fal már nincs. És ugyanígy vannak olyanok is, akik Krisztus váltságművét sem ismerik el. Akik nem ismerik el azt, hogy Krisztus lebontotta az elválasztó falat mi köztünk és Isten között. Ők úgy élnek és úgy viselkednek, minthogyha a fal még ma is létezne. És minthogyha csak ez a mi emberi realitásunk létezne, és a másik oldalon már nem lenne semmi. Nem akarják elismerni azt, hogy Krisztus által az elválasztó fal leomlott. És így betekinthetünk az isteni realitásba is, számolhatunk Isten jelenlétével, és szabad utunk van Istenhez ezáltal. Krisztusban van szabad utunk egy lélekben az Atyához, mindnyájunknak, pogányoknak és zsidóknak, első, másod, harmad és sokad generációs egyháztagoknak, közelről és távolról jövőknek, idegeneknek, jövevényeknek és polgárjoggal rendelkezőknek. Azt tudjuk, hogy milyen hatalmas dolog a mozgásszabadság, hogy tudunk utazni. Arra is emlékszünk, hogy milyen volt az, amikor nem léphettük át egy országnak a határát. Vagy amikor átléptük a határt, akkor már nem volt visszaút, és az új országban, mivel még nem volt állampolgárságunk, ezért nem voltunk jogosultak útlevélre sem. Be voltunk zárva a szabadságba. És egy állam területén az idegenek nem rendelkeznek semmi joggal, a jövevények esetleg kapnak tartózkodási engedélyt, de valódi szabadságuk csak a polgároknak van. Így hihetetlen dolog az, hogy Istenhez mindannyian mehetünk, mindannyiunknak szabad utunk van, nincsenek korlátok, nincsen megkülönböztetés, hogy most idegenek, jövevények vagy polgárok vagyunk. Akár idegenek, akár jövevények, akár polgárok vagyunk, szabad utunk van Istenhez. Isten ingyen adja az útlevelet. Több éves és több hónapos várakozás nélkül. És fizetni se kell érte, mert az árat már Jézus Krisztus kifizette. Nekünk csak annyi a tennivalónk, hogy szívből kell kérelemmel folyamodnunk Istenhez. És itt kezdődik valahol az előretekintés, a kitekintés a jövőbe. Hogyha merünk szembenézni a múltunkkal, hogy kik voltunk és honnan jövünk, akkor ennek a múltnak a tudatában cselekedve, mi sem bánunk a többiekkel, az újonnan érkezőkkel úgy, hogy éreztetnénk az idegenségüket. Az Istenben nem hívőkre úgy tekintünk, mint akik felé küldetésünk van, hogy bevonjuk őket Isten házának a közösségébe, az ígéret szövetségébe. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy Krisztus az utolsó napon a jobb keze felől állóknak Isten országát adja örökségül. És ezek a jobb kéz felől állók azok, akik akárcsak egyen is megtették a legkisebb atyafiai közül, hogy az éhezőnek enni adtak, szomjazónak inni adtak, és a jövevényt befogadták. Ők mindazt, ők azok, akik az éhezőkkel, és amit ők az éhezőkkel, a szomjazókkal és a jövevényekkel szembetettek meg, azt Jézussal tették meg. És akik ezt elmulasztották, azok Jézussal szemben mulasztották ezt el. És akkor nem fog számítani az utolsó napon az, hogy közelről vagy távolról jövünk, hogy mikor léptünk be Isten szőlőskertjébe munkásnak, hogy korábban vagy későbben érkeztünk-e, mert mindannyian ugyanazt a fizetséget fogjuk kapni, az örök életet. Az Ószövetségben olvasunk arról, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy Izrael fiai jelöljenek ki 6 menedékvárost, 3-at a Jordánon innen és 3-at a Jordánon túl. Hogyha valaki nem szándékosan követett el rosszat, akkor legyen hová menekülnie, hogy legyen egy olyan hely, ahol menedéket talál. És ezek a városok Izrael fiainak, a jövevényeknek és az ő közöttük lakóknak szolgáltak. Isten menedékhelye, amit ő alapít és ő jelöl ki, az mindannyiunknak szól. Ott biztonságban voltak, és senki sem emelhetett rájuk kezet. Isten védőszárnyai alatt voltak. Ma már nincsenek ilyen földi menedékvárosok, de Isten alapított egy el nem múló menedékhelyet, és ez Jézus Krisztus keresztjénél van. És ez az a hely, ahol minden idegen, jövevény és polgár, minden rászoruló, kicsi és nagy, közel és távol lévő menedéket talál. A kérdés csak az, hogy élünk-e ezzel a jogunkkal, hogy élünk-e a menedékjogunkkal Krisztushoz menni, hogy Krisztushoz menekülünk-e teljes idegenlétünkkel, jövevénységünkkel, és hagyjuk-e magunkat megajándékozni a fiúság lelkével, aki által kiálthatjuk Istennek, Abbá, Atyám. És hogyha a krisztusi szabadságot választjuk, akkor a jövőt választjuk. És akkor a békesség nem csak az Atyával való egyélételt jelenti, hanem az apostolok és a proféták alapjára való építésünket is. Hogy az Ószövetség és az Újszövetség alapján Isten házává épülünk. És ennek a hajléknak a tetőköve, a koronaköve, ami összetartja az egész épületet, az Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az a tetőkő, az a koronakő, amely nem hagyja szétesni az épületet, nem hagyja szétesni az egyházat. Az egy házat. Azt az egyházat, amely Krisztusban békéltetett meg Istennel és emberekkel. És ezáltal lesz lehetővé az egység. Ezt az együttépülést szorgalmazzuk és cselekedjük. Egy lélekkel, egy urat imádva építsük az ő hajlékát, az ő egyházát. Idegenként, jövevényként, vagy akár polgárként érezzük is magunkat itt a földön, de Isten országának polgárjogát érezve. Amen. Thank you.